szépen. Hallgassuk meg ezen az estén is, mielőtt elcsendesedünk az igét, amivel itt a hét végén foglalkozunk, holnap pedig a hét elején, mert hogy holnap lesz a hét első napja, az Úr napja számunkra. A Péter második levelének akkor az első fejezetéből idézem újra az első 11 verset, most már talán ismerősként köszönt bennünket, és köszöntjük ezt az igét. Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, mindazoknak, akik velünk együtt ugyanabban a drága hitben részesültek, Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus igazsága által. Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen Istennek és a mi Urunknak, Jézusnak megismerésében. Az ő isteni hatalma megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által drága és hatalmas ígéreteket kaptunk, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Éppen ezért teljes igyekezettel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban álhatatosságot, az álhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek, ami Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. Akiben pedig ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó és elfeledkezett arról, hogy régi bűneiből megtisztult. Ezért tehát testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhivatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha. És így majd dicsőségesen mehettek be a mi Urunk és üdvözítőnk Jézus Krisztus örök országába. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy a te neved valóban csodálatos és mindenek felett való. És köszönjük, ha már mi ebből megértettünk, megélhettünk valamit. És köszönjük, ha az ének nem csak egy szép dallam és egy komoly üzenet, hanem a szívünk vallomása. Szeretnénk téged magasztalni és áldani. Szeretnénk leborulni előtted és imádni téged, mert neved minden név felett való. És szeretnénk arra kérni ma este is, hogy a te szent lelkeddel áradj ki ránk. És ez a lélek fújja át a templomunkat, az életünket. Kérjük, tisztíts meg bennünket. Kérjünk, ébresz fel. És add, hogy a mi életünk rólad bizonyságtevő élet legyen, látható, hogy bennünk te ragyogját. Köszönjük, hogy ez lehetséges. És áldunk téged, hogy te ezt meg is valósítod bennünk. Amen. És akkor ismételjük át a hét témáját az énekünkkel is. És akkor a mai igét idézem fel, a ma estének az üzenetét. A Péter második levele első fejezetének 8. és 9. verseit így szól. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. Akiben pedig ezek nincsenek meg, az vak. Rövid látó és elfeledkezett arról, hogy régi bűneiből megtisztult. Olyan jó ez, hogy Péter apostolon keresztül, ahogyan a Szentírás egészén keresztül is nyilvánvalóvá válik, hogy mi kell, hogy jellemezze a hívő embert. És délelőtt hallottuk ezt nagyon jó vonásokkal, ahogyan adáson keresztül ez elén került, ahogyan az ige magyarázatában elén került ez, hogy az Úr Jézus Krisztus arcvonásai jelennek meg, és ez a mi képviseletünk, ahogyan ebben a világban Jézus Krisztust hordozzuk, Jézus Krisztust képviseljük, és ezen keresztül Istent magát. Ez Isten célja velünk, hogy kiábrázolódjon bennünk az ő személye, az ő lénye, rajtunk keresztül, mások számára is. És az is nagyszerű dolog, ahogyan hallottuk, hogy ez nem a mi produktumunk önmagában, nem arra szólít ez bennünket, mint amit félreérthetően, pedig egyébként több nagyon tartalmas üzenetével az Imitáció Kriszti nevű könyve Kempisznek jelöl, hogy imitáljuk Krisztust, mutassuk úgy, mintha Krisztus lenne jelen. Az a csodálatos ebben, hogy azért mi nem imitáljuk, nem ebben az értelemben mutatjuk meg Jézust, hanem valóban maga Jézus jelenik meg bennünk, tehát nem csak valami fajta másolás történik, hogy megnézzük, hogy cselekszik az Úr Jézus, bár ez is nagyon fontos, és ezt tehetjük az Új Szövetségen keresztül, és akkor ennek fényében gondolkodunk el arról mi is, hogy mit cselekszünk, de nem csak megfigyeljük a Mestert, hanem az a csodálatos, hogy a Mester vesz kézbe, sőt a Mester tölt be bennünket az ő lelkével. Szoktam ezt a esendő képet használni, hogy a kesztyű az azt teszi, amit a beletett kéz tesz vele. Tehát a kesztyű az önmagában nem sok mindent mutat, fölmutatja azt, hogy hasonlít a kezünkre, de amikor beletesszük a kezünket, beleteszi a Mester a kezét, és azzal kezd el dolgozni, akkor nyilvánvalóan a Mester dolgozik. Nem keverjük össze, nem a kesztyű. És a mi életünkön keresztül is így munkálkodik gyarló nyilván a kép, de az ő lelke, temploma, az életünk, a testünk be akar tölteni teljes egyetekbe szent lélekkel, hogy rajtunk keresztül ő munkálkodhasson, és így ő mutatkozzon meg. Elmondja ezt nekünk, és nagyon jó volt erre figyelni, és elgondolkozni ezen. De amikor erről beszélünk, hogy ez egy megajándékozottság, ez egy betöltöttség az életünkben, akkor arra is figyelmeztetett ez a délelőtt, és most ez az este is figyelmeztet újra meg megerősít, hogy ezt úgy lehet megélni, ha erre teljes igyekezettel törekszünk. Sőt, ma azt is fogjuk hallani, hogy ebben gyarapszunk. Teljes igyekezettel törekszünk, és gyarapszunk. Egyébként ez is érdekes, ha most a képet használom, nyilván mondom, ezek a hasonlatok azért korlátosak, hogy a kesztyű nem nagyon áll ellen annak, hogy mit csinál vele a kéz. Engedjük érvényre jutni. Engedjük az életünkben azt, amit Isten terve végbe akar vinni, és nem akadályozzuk. Nem a magunkéval tolakodunk előre, hanem az övét engedjük érvényre jutni. Ez egy nagyon komoly aktivitás. Erre törekedni kell. Azt mondja, teljes igyekezettel törekedjetek erre. Törekedjetek erre. Így is mondom ezt egy kicsit, és ezt szeretném a szívetekre helyezni, hogy szorgalmasan kell élni keresztény életet. Nem lehet lustálkodni. És ez megint a délelőtt fényében érthető, hogy nem a teljesítmény világának egy keresztény ága, hogy itt is aztán na, teljesíteni kell, de az Isten népe tagjai nem lehetnek, és szeretnélek kérni benneteket, hogy értsétek ezt a szívetekbe jól, nem lehetnek lusták. a keresztény embereknek szorgalmasan törekedniük kell, igyekezetet kell tenni arra, hogy Jézus Krisztus élete láthatóvá legyen bennük. És itt van az a pont, ahol el kell nekünk, itt is van az a pont, ahol el kell csöndesedni, hogy vajon tényleg mire törekszünk? Mi az, amire igyekszünk? Mi az, ami bennünket motivál, késztet? Mi az, ami betölt? Mi az, ami betölt? És talán minnyáján el tudjuk mondani, hogy vannak dolgok, amik inspirálnak, vannak dolgok, amelyek vágyjal töltenek el, vannak dolgok, amiket szeretnénk elérni, megmutatni, szeretnénk azokon keresztül valahogy az életünket, hogy azért az életünk nem hiába való bemutatni ebbe a világba, vagy picit valamit hozzátenni ez a világhoz. De vajon értjük el, hogy a legnagyobb és a legfontosabb az, hogy először Isten országát keressük, és az ő igazságát, és őt mutatjuk meg, mert a világnak alapvetően, elsősorban mindenek előtt és mindenek fölött Jézus Krisztusra van szüksége. A környezetünkben ő rá van szükség, és mi őt hordozhatjuk. És ha valóság ez a szorgalmas odaszánás az életünkben, akkor ennek egyértelmű, látható jelei vannak. És visszacsatol ez most oda, amit olvastunk délelőtt, és most is figyeljétek meg, hiszen azt olvassuk itt, Péter így érvel tovább, mert ha ezek megvannak. A délelőtt hallottakról van szó. Ott elemezni próbáltuk, aztán majd megpróbáljuk bemutatni itt, amire eljutottunk, de ha ezek megvannak, akkor, és ez azt jelenti, hogy ezeknek, értsétek jól, meg kell lenniük, arra kell törekednünk, hogy ezek meglegyenek. Sőt, azt mondja, mert ha ezek megvannak és gyarapodnak, akkor vagytok jó úton. Megvannak és gyarapodnak. És akkor mérlegre kerülünk. Mert lehet, hogy kérdés ez. Megvannak? Ezek megvannak, amiről azt mondja Péter, hogy erre törekedjetek, hogy Jézus Krisztus arca, arcképe kiábrázolódjon. Ezek megvannak? Úgymond rendelkezésre áll. És erről is hallottunk, hogy igen, mert Isten mindennel megajándékozott bennünket ő benne. Ez rendelkezésre áll. Hát akkor miért nem ábrázolódik ki? Akkor miért nem engedsz teret neki? Sőt, úgy engedsz teret neki, hogy úgy törekszel, úgy igyekszel, hogy ezek gyarapodjanak. Tehát ez növekedjen. Ennek kell megjelennie. Mert ha így van, akkor nem tétlen vagy, és hiába való haszontalan életet élő, hanem éppen ellenkezőleg termékeny életet élsz. Gyümölcsözöl. Említettem már nektek a gratis Bibliámat, ami megint csak a kegyelem szavából származik, hogy ugye úgy kaptam azt a Bibliát, hogy mások drága árat fizettek érte, de az volt a szándékuk, hogy eljusson az evangélium sokakhoz. És ebben a gratis Bibliámban, amit 1979-ben bejegyzéssel kaptam meg édesapámtól, ez a 13-es koromban, mert akkor volt nálunk még a konfirmációm alkalmával kaptam, és azt az igét kaptam ott akkor abban a gyülekezetben, és édesapám volt a lelkipásztorom, hogy termeljetek megtéréshez illő gyümölcsöket. Emlékeztek erre, hogy ez egy nagyon fontos üzenet az evangélium elején, a Máté evangélium elején is, a többin is halljuk. Termeljetek megtéréshez illő gyümölcsöket. Mert hogy az élet, a fa rendeltetése, hogy gyümölcsözzön. A megtért ember életének az a jellemvonása, hogy gyümölcsöt terem, hogy termékeny. Hogy az élet nem csak hozzáért el, hanem az élet rajta keresztül is tovább árad. Gyümölcsözik. Teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöt. Erről beszél, ezt mutatja be itt Péter is. Hallotta ezeket a szavakat. És mi is halljuk, és talán kell, hogy jobban vagy tisztában értsük. És nagyon fontos a hangsúly. Miért vagyunk tétlenek? Miért vagyunk terméketlenek? Nincs ott bennünk a készség. Nincs ott bennünk az igyekezet. Nem keressük azt szorgalmasan, ami ránk bizatott, mert azt mondja itt Péter, hogy ha törekszünk erre, ha teljes igyekezettel törekszünk erre, a rávalóból, amit kaptunk, akkor ez természetes, magától értetődő folyamatként termékenyé válik, és tettekre késztet. Tétlenül és terméketlenül nem a rendeltetésünk szerint élünk és működünk. Az a természetes, hogy tettekben, jó cselekedetekben és csodálatos gyümölcsökben jelenik meg termékenységben az az élet, amely bennünket is életre hívott. És ez a termékeny élet, ez egy növekvő élet, gyarapodó élet. Az életünk folyamán, az életünkben haladva egyre inkább ez jelenhet meg. De újra elmondom, és jól figyeljétek, ez úgy magától értetődő, hogy benne nekünk valóban teljes igyekezet, összpontosítás és törekvés kell, hogy legyen az életünkben. Enélkül ez nem történhet. Miközben a képet, meg a képeket, amiket hallunk, valóban látjuk, hogy így is érthetjük, hogy ez egy természet feletti forrásból fakadó természetes gyümölcsözés, hiszen a lélek gyümölcse az megterem. A Szentlélek gyümölcsöző élet. De vajon érvényre jut-e bennem? Vajon kiábrázolódik-e rajtam? És ebben mi az én részem? Úgy tudunk fejlődni, és úgy tudunk tulajdonképpen továbbadni valamit, hogyha ezt engedjük, és erre teljes igyekezettel törekszünk. Mert feladatunk, hogy továbbadjuk. Figyeljétek meg, hogy milyen egyértelmű ez az egyszerű, világos kép a Bibliában és a természetben. Isten olyan csodálatos, hogy így beszél erről, hogy ugye egy fa akkor egészséges, akkor gyümölcsfáról beszélünk mondjuk, akkor egészséges, akkor működőképes, akkor a rendeltetésének megfelelő, hogyha gyümölcsöt terem. És amikor eljutunk idáig, hogyha egy fa gyümölcsözik, akkor boldogan szedjük le a gyümölcsét, és boldogan éljük meg, hogy mit jelent a gyümölcsözés. Mi átéltük itt nem messze ide, Siófokon, hogy volt egy gyönyörű barackfánk, ami úgy gyümölcsözött egy évben, hogy egész nyár azzal, tehát, hogy Krisztina gyümölcsöt főzött be, és annyi lekvárt készített, vagy adott már át gyümölcsöt, hogy már nem is tudtuk befőzni. És aztán jött egy év, amikor ez a fa teljesen terméketlen lett, és ki kellett vennünk. Nagy küzdelem volt kivenni. Nem csak akkor van nagy küzdelem, amikor terem, hanem akkor is, amikor ki kell venni. Mert akkor látja így a természetben is, hogy természetes az, ha egy fa gyümölcsözik, és milyen nagyszerű, amikor sok gyümölcsöt terem, és milyen nehéz azt látni, amikor terméketlenné válik. Amikor elhal, amikor már nem él. De tudjátok, a gyümölcsfának, és ezt a gondolatot szeretném a szívetekre helyezni, azon túl, hogy a gyümölcsözés a természetes kimenetele, még e felett is van valami következő lépés, ami ezt tovább viszi. Vajon, ha megkérdezlek benneteket ennek fényében, mi a fa rendeltetése, akkor ti mit mondanátok? Árnyékot is ad. Ha kiveszik, még tüzelő is lehet. Hát annyira nem jó ez a kép, de igen. Levegőt is biztosít. Jó, rendben, ez mindig az. De ha most a gyümölcsözés oldaláról nézzük, akkor mi a természetes következő lépése a fa? Következő. Pontosan. Ez nagyon izgalmas. Ez nagyon izgalmas dolog. A fának az igazi gyümölcse nem a gyümölcs, hanem egy újabb fa. Egy újabb fa. És ezt érdemes végig gondolni a saját életünkben is, mert néha a gyümölcsig jutunk el, bárcsak eljutnánk, hogy gyümölcsözünk. Pedig az igazi tovább lépés az a plantálódás. A gyümölcsben mag van. A mag, ha újra termékenyé válik és termőképessé, akkor egy fát növesznek, meg újabb gyümölcsei lesznek. Nagyon jó, ha ezt a személyes életünkre és a gyülekezeti életünkre is vonatkoztatjuk. Az életünk gyümölcsözésének nem az a célja önmagában, hogy magunkban, akár személyes, akár gyülekezeti életünkben mi üde, zamatos, ízletes gyümölcseket teremjünk, hanem az, hogy új fák plántálódjanak, új életek szülessenek. Egy gyülekezet akkor életképes, és akkor élő, és akkor marad igazán, ha új plántálódik. És ezt, hogy mondjam, most lebontva a személyes életünkre, és a gyülekezeti életünk köreire is, hogy amikor egy élő közösség plántálni tud, amikor mások is egyszer csak olyanná lehetnek, mint amilyen volt egy élő kör. Nem csak, hogy mi gyümölcsözünk, és ott jó lenni, hanem mások is elindulnak ezen az úton. Új fa gyümölcsözik. Látjuk ezt igazán? Rá kell erre ébrednünk ma is, hogy vajon a mi életünk, az én életem hogyan plántálja az életet? Hogyan munkálja az életet? Hogyan halad tovább az élet? Péter emlékeztetés által ébrezgette az olvasókat, és ezt tesszük most, hogy emlékeztetünk benneteket újra és újra erre, és rá kell ébrednünk, hogy igen, talán nem teljesek a cselekedeteink. Olyan szárdiszi gyülekezetnek mondja Jézus, nem teljesek a cselekedeteid. És ott megrázza, amit ott mond, az a nevet, hogy élsz, pedig halott vagy. Ilyet mondani egy gyülekezetnek. És aztán azt mondani, hogy nem találtam a cselekedeteidet teljesnek, ezért hát támadj fel, ébredj fel, és erősítsd meg a haló félben lévőket. Hogy lehet ez? Hát nézzetek, súlyos jellemzőket ír le itt Péter is, amikor azt írja, akiben pedig ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, és elfeledkezett arról, hogy régi bűneiből megtisztult. Nagyon megdöbbentő ezt végigolvasni, mert gondolhatjuk azt, hogy ja jó, hát vannak természetesen vakok, rövidlátók, vannak természetesen olyanok, akik nem tudják, mit jelent a bűnből való szabadulás, de ha figyelitek, itt nem erről van szó. Itt olyanokról van szó, akik régi bűneikből megtisztultak, de elfeledték, hogy mi történt velük. És ez nem határozta meg az életüket. Rövidlátókká, majd vakká lettek. Az isteni természetnek a vonásai hiányoztak. És ha nincs az isteni természet vonása rajtam, Jézus Krisztus arcvonása, nem ábrázolódik ki bennem, ha nem termek gyümölcsöt, ha tétlen vagyok, az megvakít. És nem látok. Nagyon megdöbbentő ezt végig gondolni. Lehetséges ez, hogy hívő ember újra vakká lesz? Gondoljatok bele, hogy mit jelent, ha nem lát az ember. Ha nem lát. Van közöttünk, akinek nem belegondolnia kell, éli így az életét, ő tudja. És emlékszem arra, amikor a láthatatlan kiállítást megnéztük, van-e közöttünk, aki járt ott. A gyermekeinkkel együtt, ha köszönöm, akkor nagyon maradandó nyomot hagyott ez bennünk. Nagyon kéne ez az érzékenyítés. Hogy fölfogjuk, hogy mit jelent, amikor látunk. Nagyon, nagyon mélyen emlékszem rá. És arra is, amikor a szürke hájuk miatt én veszítettem el a látásom egy részét, hogy ez mit jelent. Az úrvacsorán nem tudtam felolvasni a Biblia igét. Hihetetlen rossz. Kimondhatatlan. És azt gondolom, hogy mindenki, akinek volt, és nekem is van szem problémám, az tudja, hogy milyen kincs a látás. Hogy ezt amikor így mondjuk, hogy a szemünk fénye, hogy micsoda kincs, olyan jó, ha tudjuk, hogy ez a látás sem természetes, ez is kegyelem. És bizony, amikor olyan romlás van a szemen, hogy azt műteni kell, akkor nem szabad halogatni, meg kell műteni. Az én két szemet is megműtötték már. És ha lehet, helyre kell állítani a látásunkat. mert egész más úgy élni, hogy az ember nem lát. Még úgy is, hogy rövid látó, de aztán úgy, hogy egyáltalán nem lát, egészen más az élet. És azt gondolom, hogy nem gondoljátok ezt másként. De mi van a lelki látásoddal? Mi van a lelki látásoddal? Lehetsz rövid látó lelkileg? Azt mondja Péter, igen. Sőt, lehetsz vak? Azt mondja, igen. Lehetsz. Rövid látó és vak is. El tudod veszíteni újra. Pedig vakból lettünk látókká. Amikor újjászülettünk, akkor megnyitotta Jézus Krisztus a szemünket. Mert figyeljétek, aki nem született újonnan, nem láthatja az Isten országát. Csak az látja az Isten országát, akinek Isten kinyitotta a lelki szemét, és az léphet be, aki újonnan született. Vakok vagyunk, nem látjuk. Na de amikor már látjuk, amikor már részesek vagyunk, amikor már ott vagyunk, akkor lehet újra megvakulni. A gyülekezetnek, Szárdisznak mondja Jézus, hogy lehet újra halott. Tehát hogy? Hát él. Miben halott? Hogyan halott? Cselekedetek hiány. Élet jelek hiány. Arcolások hiány. Halott. Mert nem gyümölcsözik. Vak, rövidlátó. Akikben pedig ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó és elfeledkezett arról, hogy régi bűneiből megtisztult. Aki az Úr Jézus Krisztus keresztjéről elfeledkezik, aki a kegyelem jelen valóságát nem látja, az vak. Bizony a tétlenség, a terméketlenség ebből fakad, és fordítva is. Nem tehetjük, hogy nem fordítunk teljes igyekezetet az elhívásunkra. Újra elolvasom, amit reggel hallottunk délőtt. Éppen ezért teljes igyekezettel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben az ismeretet, az ismeretben az önuralmat, az önuralomban az álhatatosságot, az álhatatosságban a kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Figyeljétek meg, milyen izgalmas ez. Azt mondja Péter, hogy teljes igyekezettel törekedjetek arra, hogy mutassátok meg. A láthatatlant be kell mutatnod. Mert ha nem mutatod be, vak vagy. Te sem látsz. Láthatóvá kell lenni benned általad az, aki Jézus, és amit hozott, ahhoz, hogy te is tisztán láss. Ha nem látható rajtam, rajtad, hogy kihez tartozol, te sem látsz. Ennek láthatóvá kell lenni. Azt mondja, mutassátok meg. Mutassátok be. Ennek láthatóvá kell lenni. Hogy milyenek vagytok. Hogy krisztusiak vagytok. Szoktam a gyermekekkel, fiatalokkal is erről beszélni, és veletek, és én, hogy mit jelent a keresztény szó. És elmondjuk. Krisztushoz tartozó, Krisztus követő, krisztusi ember. Akin a jelen vonások megjelennek. Krisztusi ember. Úgy van ez, ezt is idéztem már, de nem baj, ha ismétlem, újra mondom ébrezgetéssel, emlékeztetéssel ébrezgetlek, hogy Indiában volt egy olyan hitre jutott, volt hindu ember, aki Jézus Krisztus iránti szeretetéből valóban emberek, gyermekek közötti szolgálatban élt és járt, és volt egy alkalom, ahol róla beszéltek, és pontosabban elrontottam, nem róla beszéltek, hanem a gyermekek között az Úr Jézusról beszéltek, és akkor egyszer csak az egyik alkalommal, tudom, hogy hallottátok már, az egyik kisfiú megállt, és azt mondta, én ismerem ezt a bácsit. Már hogy tudnék Jézust. És akkor megfőkölt a tanító, hogy hogy ismered. Ott lakik a szomszédunkban. Ott lakott Sundar Singh. És ennek az embernek az életében ez a kisfiú Jézust látta. Jézusról hallott, és azt mondta, ez a bácsi ott lakik. Most a te szomszédod mit mond rólad? Ki lakik ott? Ki vagy te néni, meg bácsi? Ki vagyok én? Hát átértünk itt egy humoros jelenetet Júlcsival. Bocsánat, de eszembe jutott ezt, hogy megérkeztek Júlcsiék a Balatonpartról az egyik gyermekükkel, és akkor rám szembe mentem velük, és akkor azt mondta anyunak, anyu, hát nem is Jézus, vagy nem tudom, hogy mondta. Vagy Hát nem, hogy ő Jézus, hát ez csak meghőkezett, de. Na most nevettek rajta, én is nevettek, mert szeretnék közelebb lenni Jézushoz, de egyébként pedig milyen jó ez, amikor valahogy valakiben fölragyog ez, hogy őben, és higgyetek el, hogy ez nem privilégium egy-egy ember életére nézve, ez minden keresztény életére nézve igaz, hogy benned Jézus Krisztus lehet láthatóvá. De erre igyekezned kell. Fel kell ismerni, hogy cselekedetek nélkül nem használ semmit a hitünk, ugyanakkor a cselekedetek nélkül nem használ a hit, de a cselekedetek is csak hittel érnek valamit, és gyümölcsöznek. Rövidlátók, vakok, azok, akik nem élik meg ezeket, és elfeledkeznek arra, hogy mi történt velük. A régi bűneiből megtisztult ember elhagyja az út, és él az újból, és él az újjal. És ezt mutatja meg, erre törekszik. Nem a régit, hanem az újat mutatja be. A régit keresztre szegzi, vállára veszi, megtagadva magát, viszi, és Jézust követve bemutatja, hogy kihez tartozik. Kit követ? Amikor Jézus Krisztus elmondja azt a csodálatos képet, hogy ő a szőlőtő és a szőlővesszők mi vagyunk, az övéi, akkor abban a fejezetben János 17, vagy 15, abban elmondja végig, hogy egy célja van, ami életünknek beleplántálva. Egyetlen szó, gyümölcstermés. 17 versben 8 alkalommal van szó erről, hogy gyümölcsözik. Gyümölcsözik, sok gyümölcsöt teremt. Ez lesz az is, én atyám dicsőség, hogy sok gyümölcsöt teremtek, hogy megmarad a gyümölcsötök. A gyümölcsözés. Erre hívott el. És olyan megerősítő volt számomra ebben az összefüggésben az elmúlt napokban olvasott történet, a jól ismert történet a vak Bartimeusról. Fel tudjátok idézni ezt a történetet, hogy mi van ott? Jézus találkozik ezzel a vak Bartimeussal ott Jerikónál, és Jézus csodálatos módon örömhírt hoz az ő személyében, lényében. Hogyan? Az az egész tanítás egy bemutató tanítás, ez a történés egy bemutató tanítás a tanítványoknak, akik egyébként ilyen rövidlátóak, és alig látnak még, alig értenek valamit, de Jézus őket is, az ő lelküket, az ő szemüket is nyitogatja, és ebben a történetben ezen a gyógyítási történeten keresztül is sokkal nagyobbat mutat meg. Figyeljétek meg, itt egy vak emberről olvasunk. Tudjátok, milyen vakról? Na mondjatok egy jellemzőt róla, azon túl, hogy Timeus fia, Bartimeus ez a neve. Mi a jellemzője ennek a vaknak? Van egy fontos jellemzője. Nem. Pont nem. Pont nem. Ez így van, de nem. Ő látott. Ő látott, de megvakult. Látott, de honnan tudom én ezt? Hát azt olvassuk. Dávid fia, Jézus, könyörülj rajtam, és ez bátorítson téged. Ha te is megvakultál, kiálts Dávid fiához, Jézus Krisztushoz, Isten fiához, és kérd, hogy könyörülj rajtam. Ezzel szeretnének megerősíteni benneteket, ez igen megerősített engem is ennek az összefüggésében. Imádkozhatunk látásért, és higgyétek el, hogy az Úr Jézus ma is cselekszik. Ezt kérdezte, mit akarsz, mit tegyek veled? Mit akarsz? Azt megkérdezi tőletek Jézus ma, mit akarsz, mit tegyek veled? Mit fogsz mondani? Mondd ezt, amit ő mondott. A vak ezt mondta, Mester, hogy újra, figyelj, hogy újra lássak. És ez bátorító neked és nekem. Lehet, hogy láttál már, és most elpompult a látásod. Lehet, hogy láttál, és már gyümölcsöztél, és most tétlen vagy, és terméketlen vagy, és vak vagy, és rövidlátó vagy. De kiálts Jézushoz, Jézus, könyörülj rajtam. Uram, Mester, add meg, hogy újra lássak. Hogy újra lássak. És Jézus ezt mondta neki, menj el a te hited, megtartott téged. Tudjátok, honnan látjuk a hitét? Nagyon érdekes ez. Van egy jelenet rész benne. Amikor ez a vak elindul, ne félj, ő hív téged. Itt van, hív téged, menj. Leveti a felső ruháját. Ez a felső ruha akkor jelezte, hogy ő vak. jelölniük kellett, hogy ők vakok. Ledobja a felső ruháját, és szalad Jézus felé. Ő hitte, hogy Jézus Krisztus őt, aki most vak, de még látott valamikor, de újra láthat, Jézus meg tudja ezt tenni. Levetette a felső ruháját hitből, és ment Jézushoz. És azt mondja Jézus, menj el, a te hited megtartott téged. És figyeljétek, azonnal visszanyerte a látását, és követte őt az úton. És ez is egy nagyon fontos mozzanat, visszanyerte a látását, és követte őt az úton. Mert a Jézust követő élet, az előre haladó élet, a nem helyben topogó, meg nem visszalépő, vagy visszacsúszó élet, a Jézust követő élet nyitott szemekkel történik. Látásban, lelki látásban. Aki követi Jézust, lát. Aki valóban követi Jézust, lát. Aki Jézustól kapott látást, az ebben a látásban marad, és ez a látás valóban összefügg, és újra összekapcsolom azzal, hogy terem, láthatóvá teszi, nem csak ő lát, hanem láthatóvá teszi mások számára is Jézust, a szabadítását, a személyét, a lényét, az ő jellemvonásait bemutatja, megmutatja a világban. Így halad előre. Egyébként nem lehet előre haladni. Egyébként ott fogsz topogni, vagy vissza fogsz csúszni az életedben. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak benneteket, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. Akiben pedig ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, és elfeledkezett arról, hogy a régi bűneiből megtisztult. Gyarapodás, növekedés, előbrejutás, ezek nyilvánvaló jelei a haladásnak, a Jézust követő életnek. Tedd fel a kérdést, én hol rekedtem meg? Én hol vakultam meg? Hol vesztettem el a látásomat? Mit tett engem rövidlátóvá, vagy feledékenyé? És olyan nagy örömhír ez, újra mondom nektek, hogy Jézus Krisztus kész és hatalmas arra, hogyha kiáltasz hozzá, könyörülj rajtam, és hittel fordulsz hozzá, és kimondod, hogy Uram, azt szeretném, hogy lássak, akkor meggyógyít téged, akkor újra láthatsz, és követheted őt. És ahogyan mondtam, a szárdiszi gyülekezet is felébredhet, sőt, ébreszthet másokat, akik halófélben vannak, ha valóban kész lesz újra, teljesen, igyekezettel, cselekedetekkel bemutatni Jézus Krisztust. És ha megnyílik a szemünk, akkor ebből a helyes látásból helyes irányultságú igyekezet születik, és ezek egymáshoz kötődve összeérnek, akkor tudjuk a fókuszt. Akkor látni fogjuk, hogy mindennél fontosabb, hogy Jézus Krisztust követve, az ő akaratát teljesítve, az ő személyét felmutatva, az ő által elkészített jókat végbevive, bemutassuk őt a világban. Ez a legfontosabb. Ez az Isten dicsőségére való élet. Ez az Isten képviselete. Az ember képmása, az isteni képmás rajta. Ennek kell megjelenni az életünkben. Erre kell teljes elkötelezéssel elindulnunk. Erre kell újra magunknak látást kérnünk, hogy szolgálattal, nem görcsös igyekezettel, nem szétszórva az energiáinkat, hanem egészséges lendületben, összefogottságban arra törekedjünk, amire bennünket Isten indít. Ez segít abban, hogy helyes mederben folyjon az életünk, és hogy előre haladjunk, és valóban töretlenül haladjunk a cél felé. Az a cél, hogy az ajándékaink, a gazdag életünk kamatozzon, hogy mindazzal, amit kaptunk, szolgálni tudjunk, hogy átáradjon rajtunk az Istennek a csodálatos dicsősége, és hogy építsük egymást szeretetben. Szorgalmasan, a természetes gyarapodás szerint igyekezzünk erre, és mindenkinek van ebben feladata, és áldás és csoda, amikor meglátjuk, hogy nem csak gyümölcsözik az életünk, hanem új fák plantálódnak. Megjelennek új életek, és ez a gyülekezet is gyarapodik az üdvözülőkkel. Új fákkal, akik majd gyümölcsöt teremnek, akik után új fák teremnek, és akik bemutatják ebben a világban Jézus Krisztust, a szabadítót. Hát erre hív bennünket, és ebben akar megajándékozni bennünket, mert az ő isteni hatalma megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, az ő megismerésében, és miénk lehet mindez, hogy ne rövidlátón, vakon, terméketlenül és tétlenül, hanem gyümölcsözően éljük az életünket. Hát adja meg, hogy beteljesedjen ez rajtunk, és holnap halljuk majd a koronát ezen, mert korona lesz ezen, mert ha ezt teszitek, énekeltük és mondhatjuk, nem fogtok megbotlani soha. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy a természet képeit érthetjük, hogy olyan dolgokban is megmutatod nekünk a saját életünk legmélyebb, legösszetettebb és legcsodálatosabb részét, ami minnyájunk számára fogható egy fában, egy szőlő vesszőben. Köszönjük, hogy termékeny és áldott életre hívtál el bennünket, hogy ne tétlenkedjünk, hanem tehessük a jót, hogy ne folyjon el az energiánk fölösleges, hiába való dolgokra, hogy ne veszítsünk célt, hogy a fókuszban, az életünkben ott lehess te magad, és az, hogy bemutathatunk téged ebben a nagy világban. Uram, nincs ennél hatalmasabb, nincs ennél dicsőségesebb, nincs ennél magasztosabb hivatás, és elhívtál erre, kiválasztottál erre. Köszönjük ezt neked. És kérlek, könyörülj rajtunk, rajtam, hogy észrevegyem, hogy hol lettem rövidlátó, hol rekedtem meg, és akár hol vakultam meg. És köszönjük, hogy kiálthatunk hozzád, Dávid fia, könyörülj rajtam, Mester, ad, hogy újra lássak. Köszönjük, hogy ezt, ha elmondjuk, te kész vagy meggyógyítani, és mi követhetünk téged világos utakon, a bűn sötétben tévelyek, és bajba dönt vakon. Te kézen fogsz vezet világos utakon. Légy áldott ezért, és légy áldott, hogy mi nem csak hallhatjuk ezt, hanem kérhetjük és megélhetjük a te gyógyításodnak a valóságát. Amen.